Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Don Quixote halála. Juhász Gyula drámai költeményének rádióváltozata.
Mester.
Amíg él, lehet remélni. Ám doktor e felől óva ítél.
Fönn az Úr ítél, és rendelkezik életünkkel ő.
A természet gyakran csodatevő, s az orvosság segít.
Az Úr segít, bár gyakran elszólítja híveit. Imádkozzunk.
S együnk, mivel az ember nem csak igével él. Amíg a szender ringatja őt, én addig jól lakom. Ne vegye tőlem szent atyám zokon.
Mi baja van szegénynek?
Vérszegény. Fő tápláléka volt a jó remény, s ez is elhagyta. Álmokat evett, s elfelejtette az életet. Bizony, mély tűrés tagadás polond volt. Atyát megszállta a sok furcsa hóbort, és alva járt, és fantommal csatázott. És most várja az utolsó örök álmot.
Jó lélek volt, és igazi keresztény. De nyugtalan. Ki az utat keresvén, mely a nagyságra visz, eltévedett. Mert egy az út, és végén a kereszt.
Már az való, hogy sok mindenbe kezdett. De magam is bámultam. Fura szerzet, de vakmerő volt. Kár, hogy annyi kába nagy utakat bejártunk, mint hiába.
Ostoba voltál, Sancho. S mi haszna? Szegény bolond uradnak bolondja. Hideg víz kellett volna a fejére.
Szentelt víz inkább.
Akaloda kéne ilyenkor mindig. Bírság. Én hiszem, hogy meggondolta volna iziben.
Úgy bizony. Kaloda, bírság, te jó. Így gyógyítan a lázat a bíró.
Nagy láza van. Ilyen lázat soha nem láttam én.
Ez a hősök kora. Ez a hősök kora, lovag. Előre bátran, bár maga a sátán támadjon is. Sancho, ide a láncsám. Megállj!
Sötét rém, állj, ki vagy?
Barátom, jó lovag. Hol van itt a rém?
Ébredj végre. Nincs harcra remény.
Nemes lovag, mit álmodtál?
Igen.
ez is csak álom volt. És úgy hiszem, minden csak az volt. És most a bús valóság kopáran rám mered, és kitátja torkát a sír, amelyben nincsen több kaland, és csak pihenni kell majd ott alant. Milyen kicsinye csöndes bús szoba, milyen kopottas minden bútora, milyen rozsdás a páncélom s a kardom, és milyen sápat lehet, s sovány az arcom.
Dehogy, piros.
A láz rózsáj rajta, a szenvedés, a kór halálra marta.
Testvérem, ki beszél most a halálról?
Ó, a halál, az majd beszél magától.
Talán meggyónnál. Könnyebb lesz szíved, ha megmutatod a sebeidet, miket a hosszú utakon szereztél, és gyógyulást találsz majd Istenednél.
Igen, atyám, gyónok nyilvánosan, hiszen titkolni semmit sincs okom. Nyílt könyv a lelkem, életem. A vétken egyetlen egy, és erre csak az égben van a bocsánat. Hittem, hogy a földön az igazság győz, és hogy még ma győzzön. Eljel szaladtam mindennek, mi gaz, s betörte mindig a fejem.
Igaz. Kevésség volt szívedben, jó lovag, de boldogok az alázatosak, mondotta üdvözítőnk a hegyen. Bánd meg, és ő megbocsátja.
Úgy legyen. Már érzem is, hogy egy mély és szokatlan érzés van a szívemben. Annyi harcban hiába vártam, és ma megtaláltam. Mindig gyötört a vágy, hogy harcba menjek. Most már aludni vágyom, mint a gyermek. A sisak mindig szorított nagyon. Most egy sisak hűsít. A nyugalom, békesség, ezt a szót én nem tanultam, és most már tudom, hogy mit jelent.
Az Úrban találod föl egészen, jó fiam, mert benne nyugszik meg mind, aki van.
Elszúnyadt megint. No, én megyek. Sok pör vár még ma rám, áldás, békesség. Ég velünk, atyám. Pihenjen, aki annyit fáradott. Ki tudja, hányan látunk holnapot?
Az ég sötét, mély és magas verem. És jönnek újra.
Ki az? Állj, s felej!
A dán királyfi jön búcsúzni tőled, míg el nem nyel a csöndes temetőkert. Nemes lovag, sajnálom lelkedet, mely meddő harcok térein veszett, mely elvérzett a balga küzdelemben, szél malmok ellen, birkák nyája ellen. Uralkodtál, nem hallott tartományban, s most semmit sincs. És elpusztulsz hiában.
Tudom. Tudom. De jól esett a harc. És minden harcok vége a kudarc.
Valóban. Tudom én is, barátom. Szépség s igazság egyként csak álom.
És te? Te ki vagy?
Nemes lovag. Sajnállak és szeretlek. Egébe szálltál boldog képzeletnek. És elfeledted, hogy a föld hazád, mely altató rögével hull marád. De lásd, Faust sorsa is üres magány, mese a varázs, lég a tudomány. Pihenj, a küzdő méltó bére ez. Engem tudásnak vágya, mely sebez, téged igazság láza izgatott. Hős vagy, tudós, mindegy az már amott.
Tudom, tudom, mit itt len, úgy kerestünk. Vár ránk nyugodtan és bizton felettünk.
Dicső bolond földim, köszöntelek.
Lám, Don Juan, bíbor köpenyben állsz előttem, a kezedben rózsaszál.
Elmégy, s gyönyörben sos ereszkedett a tested, mely szikár, mint sziklaszírt. A szerelemnek édes csókjait és boldog öleléseit feledve éltél, tusáztál. Egy nő drága keble, forró ölesem tárult fel neked, pedig azért csak, aki szeretett. A sírban nincs gyönyör, csupán a féreg csókol. Én csókolok, amíg csak élek.
Lehet, de engem tiszta láng hevített. Te letaroltál mohón égve mindent. Engem csak egy várt, egy találkozó. A szép Dulcinea del Toboso. Igaz, hogy végül ez is elmaradt, de majd felőle álmodom alant.
Álmodj!
Dicsértessék!
Álmodj csak, halandó!
Dicsértessék!
Mi áradban leányzó?
Hallom, hogy jó úrunk beteg nagyon.
Dulcinea, te itt eljöttél mégis, angyalom.
Ó, jó uram, nemes lovag, bizony sok a dolog a konyhán. Annyi gond szakad napestig a szegény cselédre, de gondoltam, megnézem, hol-e éle.
Az élet semmi. Ne mutni. Szép volt. Hadd lássam még szemed. A nyári égbolt. Nem kékebb. És a nyári ne felejtsek, melyek bolond szívemből majd kikelnek. Ne sírj. Ne sírj. Ha szerettél talán, majd mondd meg, sírom halmán.
Ez a lány mit akar itt? Fölizgatott szegénycs megint hagymázas lesz. Menj!
A regényt adjátok ide még. Az Amadiszt, mely boldogított egyszer.
A sírba vitt.
Fogd, lovag.
Olvasd utolszor álmaid. Mi gyönyörű, és mi bús. Ez. Igen. Még egyszer, és utolszor. A szívem itt dobbant meg, mint harci pariba a kürtet hal.
Amadisz, Gallia első lovagja a nyeregbe száll. Reá a legszebb hölgyek hölgye vár a ködös Albionban. Amadisz, kinek király arca, hangja is, szemében a vitézség napja lángol, nem fél a veszélytől, nem riad haláltól, a lelke tiszta, mint hó, szíve bátor, mint az oroszlán. Így megy Galliából.
Mi ez? A betűk lassan összefolynak. Mi ez? Nem tudom.
Jó, uram, nyugodj csak.
Bizony elég volt. Fő a nyugalom.
Fegyvert, Sancho.
Lovat.
Beteg nagyon.
Nincs gyógyulás itt. Csak a sírhalom.
Mit hallok? Mi ez? A régi ellenség közelget.
Az a halál.
Ó, minden seregeknek ura, segítse végső küzdelemben. Szent György, én nagy patrónusom, es engem, jöjj, és vigyázz rám. Szent György, hívlak én, s akkor hiába jön a sandarím, az ősi sárkány. Szent György.
Itt vagyok, én hővitézem. És a hős nagyok, akik győzelmet vettek a világon és magukon, mind várnak téged áldón. Az örök udvar leventéi mind. Így. Fogd kezem, s indulj el velem. Az égi várba, túl a fellegen.
Hol vagy?
Megyek.
Már hallom a harangszót, amely fogad. Ki oly sokat barangolt, most révbe ér.
Szegényke, már halott.
Az Úr irgalmas.
Salvo Señor.
Quijote halála. Juhász Gyula drámai költeményének rádióváltozatát hallották. Rádióra alkalmazta Sári László. Szereplők: a búsképű lovag Végvári Tamás, Sancho Panza Gáspár Sándor, Hamlet Dán királyfi Alföldi Róbert, Faustus doktor Balkai Géza, Don Juan Lukács Sándor, Szent György lovag Ungvári István, Dulcinea del Tobozo Murányi Tünde, az orvos Bács Ferenc, a pap Pusztai Péter, a bíró Gosztonyi János. A hangfelvételt Rózeman Péter és Kulcsár Péter készítette. A rendező munkatársa Messzéna Marian, zenei munkatárs Molnár András, dramaturg Bakonyi Péter, rendezte Surányi András.
A drámai költemény rádióváltozata 1994-ben készült, és legutóbb 2017. április 17-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Busza Stúdió, Kékvér, Kutyabőr, második rész. A dokumentum műsorban nemesi családok leszármazottai szólalnak meg, a riporter Hegyi Imre.
Cornicelli gróf vagy, báró?
Gróf.
Gróf Cornicelli.
De címeket eltöröltünk, ha jól tudom.
Igen.
Na, hát akkor mellőzzük ezt a megszólítást, jó? No, múltkor megbeszéltük azt, hogy kérdésekre én nem válaszolok. Abból kiindulva, hogy én kérdésjátékot már játszottam az 50-es évekbe, de csak kérdésjátékot. Kérdés-felelet játékot. Azt ismerem. Így hát, miután maga nem tud, mert nem tudhat a kérdéseimre felelni, a kérdezés jogát megvonom. Nem kérdezhet. Így hát elindult egy újabb, hát vájkálós útra, hogy kivájkálja az emberekből, bizonyos társadalmi rétegből, hát azt, hogy ők hogyan éltek az állítólagos megpróbáltatások alatt. Magam nem éreztem annak, mert mindvégig remekül szórakoztam. Remekül. Ezekre a kérdésekre, amiket én feltennék, ha akarnék, nem tud válaszolni, hogy 40 esztendővel ezelőtt vétlenül, ítélet nélkül emberek százait megfosztottak lakásuktól, munkájuktól, kiterelték őket valahova az országba, ahol még a megélhetés körülményei se voltak biztosítva. Mindez egyetlen csengőjelre történt, és mindez egy néhány évvel Auschwitz után. Hogy van ez elképzelve, hogy hogy volt? Tud erre válaszolni? Nem valószínű. Én nem gondolom. Hát ezt nem csak mi ránk terjesztették ki, akik a háború után 18-20-22 évesek voltunk, soha közülünk senki nem politizált, hanem kiterjesztették a gyermekeinkre is, x-es jelzéssel szaladgáltak az udvaron, az iskolákban. Tovább tanulásokat azt hát nem javasolták, egyetemeket pláne nem. Fogalmam sincs, hogy minek kellett megbélyegezni évtizedekre pont azokat, akik itthon maradtak. És aztán ugye nézhettük évtizedeken keresztül a tévében az egyik kiválóságunkat, aki annak idején kitelepítésvezető volt. Nem kívánom megnevezni, ismeri az egész ország. És hát akkor most mi van? 40 év után beállít valaki, és megkérdezi, hogy hogyan, hogy, mint vagytok, Pajtikám. Kellemesen egy kávé mellett, hát hogy van az elképzelve? Megkérdezik, hogy hogyan maradtunk fent egyáltalán? Hát, talán megnyugtatás az, hogy minnyáján dolgoztunk. Nem csak dolgoztunk, hanem szereztünk is. Azok is szereztek, akik nyugatról soha semmilyen támogatást nem kaptak. Úgy látszik, mégsem volt olyan férges ez az osztály, mint amilyennek be volt állítva, hiszen nem hullottunk el. Sokan jártak már itt ugyanebben az ügyben, de én nem kívánok a magánéletemről senkinek sem beszélni. Több oknál fogva. Az egyik ok, hogy szándékszom megírni a visszaemlékezéseimet, és abban aztán sok mindent el lehet olvasni. Továbbá bizalom az nem egy olyan dolog, hogy azt vissza lehet szerezni. Azt nem lehet visszaszerezni olyan könnyen. Azt vágnak ki belőle, amit gondolnak, azt másítanak meg, amit gondolnak. Az én könyvem hiteles lesz. Azt én fogom írni. Sok érdekes dolog lesz benne, és rendkívül sok mulatságos. Például az, hogy miért nem vettek föl a József Nádor téri WC-be WC-s néninek. Mert ez bizalmi állás, alkalom nyílik négy szem közti beszélgetésekre és agitálásokra. Arról is, hogy 6 évig dolgoztam naponta egy fő pártember feleségénél, akiből kultúrembert kellett csinálni Tanyosi lévén. Elég szépen sikerült is. Az asszonyon nagyon jó barátságban voltam, hiszen igazi és hamisítatlan paraszleány volt. Annak, hogy ma csak 3600 forint rokkant nyugdíjat kapok, nem az az oka, hogy nem dolgoztam, hanem még a kedves fő pártember sem volt hajlandó bejelenteni. Így hát ez a nyugdíj rovására ment. Nem jelentett be, mert a tudásom kellett, de hogy az SZTK-t helyettem fizesse, vagy bejelentsen, az már nem kellett. de nagyon jó barátságban voltunk. No hát, hogyha ebből valaha lesz egy adás, amit fogalmam sincs, hogy miért csinálnak, nem tónozok át se, hát remélem hálából kapunk néhány szót arról, hogy miért lettünk most jó fiúk. Csak nem tartanak minket esetleg egyenrangúaknak. Mi az, ami megvan nekünk most bocsátva? Mi volt a vétke például az én generációmnak, és mi a gyermekeinké? Ez az ország nekem nem hazám. Erdélyi vagyok, és ezt sohasem fogom magaménak vallani, mert itt lámpással kell keresni az olyan elavult dolgokat, mint hazaszeretet, magyarságtudat, stb. Azt hiszem, vége az audienciának, amit nem tudom, ki adott kinek.
Kornis Elli audienciája itt véget ért. A műsor azonban most kezdődik. Nem divat témában utazunk. 10 évvel ezelőtt első ilyen műsorunkban ugyanezeket a kérdéseket tettük fel. Lehet, hogy a kérdések ma bátrabbak, s a válaszok őszintébbek.
Történelmi irat fekszik előttem, nyilatkozat, alulírott Faust Imre, budapesti lakos, bünteti jogi és minden anyagi felelősségem tudatában jelentem ki. Acél Edét 1944-ben ismertem meg, tudomásom van arról, hogy a Magyar Ellenállási Mozgalom tagja volt, és 1944 év szeptemberében Moszkvába járt, ahová ő vitte az első fegyverszüneti kérelmet. Ennek a bizottságnak én is tagja voltam. 44 októberében Budapesten volt, mármint Acél Ede. A nyilas uralom átvétele után köröző parancsot adta ki ellene azzal, hogy bárki feltalálása esetén agyonlőheti. Így bújdosott, és 1944. november végén ismeretlen körülmények között eltűnt. A fentieket bármely hatóság előtt esküvel is megerősíthetem. Faust Imre saját kezűleg. 1948. június 3-án Faust Imre saját kezűleg.
44 őszén a nyilas pucs után mi álnéven bujkáltunk, hogy a gestápó a halálra ítélte a familiát, apámat, és hát ez ugye Pausáléba ment, a család fő miatt ugye bűnhődni kellett az egész családnak, hát ezt ismertük a későbbiek felben, aztán saját bőrünkön is, csak más előjellel, más színben. Álnéven szerepeltünk, ilyen papíraink is voltak, Almási Elemérné, és a másik nevünk pedig volt Antalfi Endréné. Mi nem sokat éreztünk belőle, mert nagyon kicsik voltunk, de az idősebbek, hát főleg a legidősebb bátyám, ő azért kivett a sűrűjét a dolgokból, mert nem tudom, a német hullák zsebéből szedte ki a kétszer sültet, és hozta nekünk az élelmet, mert fent laktunk a Zsindely villában. Zsindely Feri bácsi államtitkár volt, felesége Tüdős Klára, és ott egy csomó embert bújtatott, többek között mondjuk apront a feleségét is.
Az édesapja sorsa, aki, ha jól tudom, a magyar békeküldöttség tagja vagy vezetője volt annak idején, hogy a háborúnak véget vessenek, máig ismeretlen.
Hát a sorsa ismeretlen, mert 44 december elején átment az oroszokhoz, annyit tudunk erről írásos dokumentumban, hogy valami fontos megbizatással, és akkor nyoma veszett.
Igen, de előzőleg ő már megjárta Moszkvát egy békedelegáció vezetőjeként.
Hogy ki volt a vezetője, a
teljes nevén az édesapja?
Acél Ede.
Nem kellett volna abban a sorsban részesüljön a családja, amelyikben a kitelepítés során az arisztokrata családok. Hány éves volt akkor?
Hát, annak a kitelepítés, hogy az 50-ben volt, tehát akkor 8. Tiszarafon laktunk, 49-ig viszonylag felhőtlen volt az ég, hogy utaljak a korábbi mondására, mert apám, mint a nemzeti ellenállásban részt vett személy, hogy mondjam, 49-ig mi nemzetgondozási segélyt kaptunk. Tehát az nagy pénz volt, akkor bekapott anyám az új forintból 739 forintot. Ugye hát, mint ellenállók, hát ez dukált az akkori felfogás szerint, amit aztán Révai Kálmán egyik nap a másikra megvonatott. Felszólított anyámat, hogy ja igen, hát felszólított először, hogy lépjen be a Magyar Partizán Barátok Szövetségébe. Ez a levél máig is a birtokunkban van, Révai Kálmán saját kezű aláírásával. Szerintem tudjuk, hogy Révai Kálmánnak mi lett a sorsa, őt is elérte a nemezis, és akkor felszólították őt, hogy lépjen be az MNDSZ-be. Amit persze megtagadott természetesen, és akkor máról holnap ezt a nemzetgondozási segélyt megvonták tőle. És körülbelül ettől az időtől datálódik aztán a felhősebb égbolt, úgy mondjam. Amiben még gyerekek nem túl sokat éreztünk, hogy unblock.
De hiszen nem volt családfő. Hogy tudtak megélni?
Hát anyánk gondoskodott minden dologról, és hát úgy zajlott az élet. Rengeteg segítséget kaptunk a faluban is, anyámat rettentően segítették, a cigányoktól kezdve az égvilágon mindenkiig. Egyedül mondjuk a hivatalos szervek, ami nem sok emberből állt, 2-3 emberből, azok viszont sokszor bestiális módon viselkedtek. Ezekről dokumentumok vannak, nagyon furcsák, amik szerencsére megmentődtek a mai napig. Aztán ugye mami összeszedett egy csomó állatot, hogy minket eltartson. Volt egy tehenünk, volt egy, azt Bimbónak hívták, volt Zsuzsi a mangalicakoca, voltak tyúkok, voltak libák, hát nem háztáji méretekben, de voltak. És akkor napirenden voltak a rendőrségre való becitálások, büntető parancs jött, hogy vizezzük a tejet, akkor nem tudom, van itt egy levél, hogy nem tudom, másnapra egy tehenet vigyünk be. Na, ezt nyugodtan olvassa föl, mert mindjárt előszedjük. Tehát ez egy sajtpapír, egy rossz papír fecnére kitépés ráírva. Községi Tanács Végrehajtó Bizottságára Tiszarov. Felszólítás két ellen. Felszólítom Acél Edéné Kulák tiszarofi lakost, hogy a holnapi napon, egy szóban, azaz 28-án reggel 7 órára egy darab vágómarhával minden körülmények között jelenje meg a községi tanácsházán. A vágómarhát minden körülmények között vezesse fel, ha nincs meg, úgy azonnal szerezze meg, ellenkező esetben, mint szabotáló kulákot fogom feljelenteni. Tehát fentiek szerint köteles eljárni. Jó fejős tehén, vagy olyan jószág, mert be van folyatva, nem jöhet számításba, ha ilyen nem volna gazdaságban, úgy vagy vegyen, vagy pedig cserélés folytán a megszabott határidőre állítsa elő a fenti jelzett helyre. Tiszarov 1951. augusztus 6-án Bárci Imre végrehajtóbizottsági elnök, Makai József vegyűjtési előadó. Jött az adó végrehajtó. Nap mint nap, hol tyúkot vittek el, hol disznót vittek el, hol tehenet vittek el. Ez már családtagnak számított az adó végrehajtó. Hol ezt vitt el, hol azt vitt el, és a végén azt mondta, hogy anyának szép titokban, hogy hagyja itt a falut, ne szóljon senkinek semmit, költözzék el egyikre a másikra, mert ki van adva utasítást, hogy mindent el kell hordani. Ez felsőbb helyről jött. És akkor emlékszem egyszer, mami hétfő mondta, hogy nagy gyerekek csütörtökön alomars. Ennél megszöktünk ropról. Fogadott egy kocsit, lovas kocsit, arra fölpakoltunk valami kis cókmókot, kivittek minket Taksonyba az állomásra, és nem Taksony, Pusztataskony. Az állomásra, és aztán feljöttünk először Felnémetre, ott volt a nővérem mérelszámoló, és aztán pedig átjöttünk Vácra, ahol ő takarítónő lett a kőbányában, fönt a szájban. Havi kemény 400 magyar forint, 420 forintért. 8 általános befejeztem, akkor beiratkoztam a ferencesekhez, Esztergomba, tehát Szentendére, jött a forradalom után abba kellett hagyjam a gimnáziumot, mert nem volt pénzünk, mert közben letartóztatták a bátyámat népellenes összeesküvésért 19 évesen, kapott természetesen, mint X-es és osztályidegen 14 évet. A ferenceseket abba kellett hagyjam, és elmentem inasnak. Mintakészítő inasnak, amit aztán el is végeztem 3 év alatt.
Munkás életet kezdett.
Hát az olyan félig volt munkás élet, mert utána beiratkoztam esti technikumba, tettem egy különbözeti vizsgát, beszámították a gimnáziumot, érettségiztem faipari technikumban, aztán pedig rögtön fel is vettek az egyetemre Sopronba, szintén levelezőre, és aztán így a továbbiakban így ment minden szépen tovább.
Most hol dolgozik?
Óbuda TS.
3 gyereke van, mert mindegyike sikerült találkozni.
Nem, 4.
4? Akkor hol a negyedik?
Ki hiányzik?
Balázs.
Balázs hol van?
Hittanon.
Mire tanítja a gyerekeit?
Na, mire tanítjuk? Legyenek böcsületes magyar emberek, és ne higgyék azt, amit állandóan súlykolnak nekik, hanem amit a saját maguk tapasztalnak, az igazság.
Szó esik itt az előbb a beszélgetés során Kaliforniáról és Floridáról.
Igen.
Azt hiszem, hogy állt a szemafor, hogy mehetne.
Hogy? Hát mi, néhát 44 végén apám azt mondta anyámnak, hogy jönnek az oroszok, németek elvesztették a háborút, azok se különbek, mint az oroszok. Választhat egy országot, Európában bármelyik országot választhatja, ő oda kijutatja gyerekestől. Pereputyostól anyám azt mondta, hogy nem, mi itt maradunk. Tehát ez nem választás kérdése. Itt a helyünk.
Gróf, Festetis Györgyel beszélek?
Igen, Festetis György vagyok, igen.
Ameddig vártam Festetis Györgyel, munkatársai azt mondták, hogy erre a kérdésemre, mármint, hogy mi a kapcsolat Festetis György és a színház történet között, hogy kérem szépen annyi, hogy egyszerűen már kora révén nem mászhatott többet tetőre, hiszen tetőfedő volt, és akadt egy intézmény, amelyik fölismerte a nyelvtudási készségét, hogy 3 nyelven, európai szinten és anyanyelvi szinten beszél, és itt nyert alkalmazást. Igen. Így pontosabb?
Pontosan így, igen, egy kollégától hallottad, és ez pontosan így mondod, csak hogy nem 3, csak 2 nyelven beszélek, angolul és németül, igen. Hát nem leszámítva azt, hogy van egy görög érettségém, de hát azt nem használom még a gimnáziumból visszamenőleg.
A Festetis család azok számára volna ez hézekpótló, akik nem tudják. Milyen szerepet játszott a magyar történetben, a magyar történelemben, illetőleg a magyar kultúrtörténetben?
Hát kezdjük legelején Festetis Györggyel, az első Györggyel, aki a Helikon megalapítója, a Georgikon, és az első gazdatiszti iskolát alapította meg Georgikon címen Keszthelyen. Ennek a fia László, ez szintén színész, illetve színház pártoló valaki volt, mert a legelső magyar nemzeti színházhoz, ami Balatonfüreden épült föl, 4 korintuszi oszlopot ajándékozott, ami közül 6 ajándékozott, és 4 még most is áll a szabadtéri színpadon Balatonfüreden, most mai napig. Azután adva volt Festetis Leó, ez volt az operaháznak az intendása, és maga is írt darabokat. Azután volt Festetis Andor, aki szint az nagybátyám, apám nagybátyja a 80-as évekből, szintén írt színdarabokat, és maga is játszott Tolnai néven. Isten adta, tehetségtelen ember volt, de a darabjai sem voltak sokkal jobbak. Más kapcsolatunk így a színházzal szorosabban nem igen volt, és én csak úgy kerültem ide, hogy miután tényleg mondta a kollégám, hogy részben tetőfedő voltam egy darabig a kitelepítésem után, azután a házkezelőségnél dolgoztam, mint vízszerelő, azután egyetem egy kellemes pillanatja volt, amikor az általános műszaki és faipari vállalatnál, mint faipari felső marós voltam. Tulajdonképpen én jogász vagyok, én a jogi pályára készültem, de hát azt Rákosi tőlem, amikor megjöttem hadifogságból 48 karácsonyán, fél év múlva megvonták a jogi lehetőségeimet, és csak fizikai pályán volt szabad elhelyezkednem. Akkor kerültem a betonútépítővállalathoz, ahol igen jól éreztem magad, egész a kitelepítése, még 52-53-ban voltam kitelepítve. Az egy nagyon vidám idő volt, ahhoz képest, hogy előzőleg 4 évig hadifogságban voltam, mert ott is fizikai munkát, meg itt is fizikai munkát végeztem, csak különbség az, hogy itt hasonló sorsúakkal, hasonló fiúkkal, és hát hazámban is, nem külföldön. Az érdekes megfigyelni a hasonló sorsai között, hogy akik sokáig voltak hadifogságban, 4-5 évet, azok közül nagyon kevesen disszidáltak.
Vajon mi a magyarázat?
Sokat voltak távol a hazájuktól, és egyszer már átérték a honvágyat. Ami egy komisz dolog. Ez komisz dolog a honvágy, rosszabb, mint egy rossz betegség. Úgyhogy még egyszer nem akarták áttérni, mert jó, akkor kimegy 56-ba, pillanatnyi zavarok, elmezavarok miatt kimegy, és ott kint érdegél, és utána, mint hogy vannak barátaim, akik nem voltak, ugye se kitelepítve, se hadifogságban, kint élnek, ebben a korban, amiben én vagyok, 75 éves koromban, hazátlanok. Anyátlanok, és annak örülnek, hogy itthon vagyok, és azt hiszik, hogy én minden nap beülök a zserbóba, a régi zserbóba, és ottan gusztálom a leföl járkáló társaságot, de persze nem ülök be, mert eszemet nincs is pénzem közben. De hát nem is ez, nem volt az életformám, hogy így beücsörögjek, de ezeknek határozottan honvágyuk van, és nem találják a helyüket, bár nem sok évük van hátra.
A grófi korona legalább szimbolikusan az viszont megmaradt.
Hát az természetes megmarad, épp úgy, mint hogy megmarad a Tolnai előnév is, ugye. Ez megmaradt, mi a grófságot 1764-be kaptuk. Az nem mindegyik, különféle ágok kapták 64-68-ban, nem egyszerre, mindig ki miért kapta. A mi águnk például azért kapta, mert török fogságban volt 3 évig az egyik leszármazó, és ennek az alapján kérte a király ezt a kegyet akkori császártól.
Mit szól az ausztriai rokonság, ha ezt így elmondod neki?
Ők ismerik, és teljesen akcepták, itt akartam maradni.
Azt mondják, ez volt az ára?
Gyurka bátyám, mondják, te itt maradsz, mert ezt tartod a hazádnak. És mondtam, teljesen igazatok is van. Az egyik, a első másodfokú unokatestvérem az Hollandiában van, a Dénes, az ekvádori konzul, Dénes. A másik az elég közismert, a Festerics Antal, dr. Festerics Antal, az Göttingenben egyetemi tanár, a vadbiológia, a vad élettan és vadászati szakon dolgozik, mint egyetemi tanár, segéd, illetve tanár segéde volt Konrád Lorenznak, a közismert, és írt egy könyvet is a Lorenzról, ismered biztos.
Hogy?
Megvan a könyv is nekünk, sajnos magyarban nem jelent meg, ezt Antal írta. Ő a zöldekhez tartozik Ausztriába, de nem a politikai, mint a nyugat-német zöldek, hanem ő tényleg a
természetvédő.
Igen.
Apropó, te hova tartozol itthon most a 89-es Magyarországon?
Én sehova. Én kérlek szépen, mint eddig is, teljesen semlegesen tartozom, és nagyon, nagyon szorítok, hogy az, amit most kigondoltak, Perestroika magyarban, ez sikerüljön, kérlek szépen. Én erre drukkolok.
Végeredményben, ha mérlegre teszed az életed, akkor keserű ember vagy?
Nem, egyáltalán nem
vagyok. Is hagytad tovább mondani.
Nem vagyok, egyáltalán nem vagyok keserű ember. Én nagyon meg vagyok elégedve, nagyon jó érzem magam, te látod itt, hogy milyen jó környezetben vagyok, és akárhol voltam, nem akarok felvágni vele, de általában megkedveltek az emberektől. Mi közvetlen voltam, sose éreztettem, hogy én ki mi vagyok, hát mi vagyok, egy segédmunkás voltam, ugye, aki igyekezett nem leesni a tetőről, hanem muszáj, tudod, ugye, hát szóval ez a harchelyzet, igen.
Mennyi a nyugdíjad?
4300 forint.
Hány elszámolható év után?
Körülbelül 40 év után.
Ebből mennyi volt jogászi év?
Mondjuk 9.
A többi pedig
fizikai munka.
Dr. Eszterházy Mátyás Hortra lett kivezényelve, kitelepítve. Tulajdonképpen akkor milyen vagyoni helyzetből került oda a szénakazlak mellé?
Vagyoni helyzetem nem nagyon volt akkor már, hiszen a földesem után voltunk, családom vagyona fölbirtok volt, az természetesen nem volt. Volt egy szépen berendezett budapesti lakásom, egy gyermekem és feleségem a 8. hónapban. Így vonultunk be, ottan, mint népellenség, ahol valamikor aztán éjfél után a kijelölt házigazdánk, egy kulák család befogadott minket. Mi akkor már pesti, mai szóval élve fülesek után úgy tudtuk, hogy ez csak egy átmenet lesz, sokkal távolabbi, mondjuk úgy keleti irányban.
Lesz a végállomás.
Irányuló utazásnak. Nem így lett, hála Istennek. Így hát nagyon hamar utána kellett nézni, hogy miből is élünk meg. Így először a helyi templom építésénél dolgoztam, mint segédmunkás. Húzkodtam szépen fel a kváderköveket. Máma már messziről szépen láthatók, jó helyre kerültek.
Hogy szólították a munkatársak?
Attól függ. Vagy doktor úr, vagy magyikám.
Az nem került szóba, hogy gróf úr?
Nem. Hát miért került volna? Azok törvénytisztelő emberek voltak, egyrészt, másrészt engem se akartak csúfolni. Mert hiszen az, hogy azok és mink, az ott is megvolt, az azok kezdődtek a tanácsházán, folytatódtak a járás és megyei párt és egyéb állami funkcionáriusoknál, amink volt a falu népe. Abba én is beletartoztam, hiszen voltam én közben, azután még segédmunkásnak is kivezényelve a végrehajtó mellé, ahol is az volt a dolgom, hogy a paraszbácsinak a padlását lesöpörjem. Azaz egy zsákonként lehordjam az elhordani való dolgokat. Na már most én ezt tudtam, hogy neki ennél több dolga nincsen, mármint vetőmag, stb. Tehát kérdeztem, hogy hát ne talántán tudna olyan helyet mutatni nekem ott a padláson, ahova egy zsák elférne. Mert hát emberek vagyunk, ugye.
És tudta, hogy mit jelent az, hogy a következő évre nincs vetőmag?
Én tudtam, ő pláne tudta. Mutatott is egy nagyon okos helyet. Így hát úgy történt a dolog, hogy egy zsákot megraktam, azt elraktam oda, a másikat szépen levittem a az udvarra természetesen ez lassan ment, így hát az illető végrehajtó hát nyusztrigált engem, hogy miért csinálom ezt ilyen lassan. Mondom, hát ki azt csinálja, ami az ért, én ezt még nem igen csináltam, így hát elnézést kérek. No hát tovább ment ilyen lassú tempóban, ami nekem rettentő gyors volt, mert tulajdonképpen egy zsák helyett mindig kettőt raktam, meg is raktam el az egyiket ide, a másikat oda. No, ezt így azért csak elmondogatták úgy a faluba, úgyhogy én ottan tényleg a mi kategóriába kerültem.
Doktor, visszaemlékszik-e arra, hogy a kitelepítő határozat hogy hangzott?
Nem.
Arra sem, hogy milyen kormányrendeletre esett?
De, azt hiszem 38-39, minden esetre háború előtti rendeletre való hivatkozás volt. Nézze, nyomatékot adott neki, hogy legalább 2 méter magas ávós, aki ezt nekem hozta reggel 5 órakor, úgyhogy ezt a részletet olyan nagyon nem beszéltük ottan meg.
Ha az ember hallja az Esterházy nevet, akkor arra gondol, hogy vajon a világban nem akadt olyan tehetős rokon, aki például ettől a sorstól meg tudta volna kímélni a magyarországi ágat?
Ez nem pénzkérdés volt.
Hanem?
Hanem az, hogy én itt voltam. Az meg ott. Nem egészen értem a kérdést.
Tehát amikor már választhatott volna, hogy itt hagyja-e ezt az egész megpróbáltatást?
Bocsánat, akkor értem. Amikor már választhatott volna, az 56-ban volt. Addig nem. Én választhattam volna, hogy teszem azt például 45-ben, hazajövök-e az amerikai fogságból ide, vagy ott maradok-e, és akkor kint próbálkozok valamivel. Nagyon természetes volt, hogy hazajövök. Édesanyám itt volt, és különben is az embernek valahová tartoznia kell. Én nagyon szeretek utazni, valamelyest bírok nyelveket, tehát el se adnak, de haza kell jönni valamikor és valahová. No hát ez itt van. 56-ban a lakásunk előtt állt egy autó, és ottan kiszállt valaki, aki azt mondta, hogy na most én szálljak be, és akkor most a családostól kivisz Ausztriába. Mondtam, nagyon szépen köszönöm, majd legközelebb, ha útlevéllel, és én is úgy gondolom, hogy ez időszerű.
És mikor lett időszerű, hogy saját útlevelet kapott?
De a 60-as évek elején kaptam, voltam is kint, sőt, kérem, szolgálati útlevéllel is voltam kint, mert egy német nyelvű heti lapnál dolgoztam, és akkor
a Budapest Eruncsáv.
Pontosan.
Most hogy tekint szét a világon? Bölcs rezignációval, megkeseredetten, elégtétellel.
Németül kell válaszolnom, weder noch. Tehát se így, se úgy. Bölcs rezignáció, ez bölcsesség kellene. Nem hiszem, hogy ez nekem tulajdonságom. Elkeseredettség végképp nem tulajdonságom. Majd valahogy lesz.
Együtt ezzel a szabadabb lélegzéssel, amit mostanában oly sokan hangoztatnak, és még többen kihasználnak?
Kérem szépen, ez egy nagyon sokkal komplikáltabb dolog, mint ahogy ez a kérdés ezt feltételezni, engedni. Bizalmat veszteni rendkívül könnyű. Bizalmat visszanyerni rendkívül nehéz. Ha a mostani vezetőségnek ez sikerül, én leszek az első, aki szívből gratulálok neki. Meg kell mondanom, hogy rendkívül szerény összegű fogadást tennék erre, hogy ez sikerül neki.
Két gyerek, akik hát nemzetközi hírű, elismert emberei lettek a saját tudásuknak és a saját hivatásuknak. Talán valamiféle vigasztalás és elégtétel a számodra?
Nem fogom így föl. Esetleg kis önigazolás, mert én annak idején, amikor ezek kezdtek növekedni, azt mondottam, kérem szépen, valamivel többet kell produkálni ahhoz, hogy elfogadjanak benneteket, mert ez a család ilyen volt, illetve most ilyennek van beállítva. Én senki működését nem tudom elítélni, apám elvégre 1917-ben miniszterelnök volt. Amint megbukott, azaz akkori úgynevezett titkos választójog, ami akkor egy rendkívül progresszív program lett volna, nem ment. Nemzetközi jogilag, illetve mivel akkor, ha valaki nem tudná, akkor világháború volt, ő is egyike volt azoknak, akik az osztrák Magyar Nemzetség különbékéjét szorgalmazták. Bővebbet a Sixtus féle levelek, stb. Akit érdekel, utána lapozhat. Továbbá 44. szeptemberében volt az úgynevezett koronatanács, amin ő is részt vett, aminek köszönhette azután Sopronkőhidát és annak folyamányait, ahol is a kiugrást határozták el. Hogy ez 6 héttel később történt meg, és olyan amatőr módon, ahogy, erről már nem ő tehetett. No, így hát én nekem nem volt okom arra, hogy az elődeim, nevezem őseimnek a működését hát hetelenítsem. De tudomásul kell venni, hogy 45 óta de a nevünk kvázi szimbólumnak számított a háború előtti, illetve felszabadulás előtti kizsákmányolós világ
fémjelzésére.
Mondjuk így. Hogy ez mennyire nem így volt, ezt most zárójelbe teszem meg, vagy mondom, hogy én azóta 46-47 megutána is még többször voltam abban a faluban, ahol hát apámnak birtoka volt, és ottan komoly veszekedések hangzottak el, hogy én vajon mostan kinél fogok megszállni. Mert hát azért valahogy úgy tűnt, hogy engem már túlzottan nem utálnak. Az egyik része azért, mert a falusi csapat jobb szélsője voltam, és csak lőttem egy pár gólt ottan. Nem sokat az igaz. A másik pedig...
Marci többet lőtt életében.
Jesszus Mária, hát onnan jött ez a futballszeretet. Mikor kicsi volt, akkor egyszerűen megtiltottam, hogy kezével nyúljon a labdához. Kénytelen volt a lábával hozzá nyúlni, aztán idővel úgy nyúlt hozzá, hogy ebből pénz is lett. A másik pedig az, hogy úgy tűnik azért a se apám, se nagyapám, se a többiek azt a kizsákmányolást olyan formában nem gyakorolták, hogy az gyűlöletes lett volna a közvetlenül érdekeltek előtt. Gyűlöletes volt azok előtt, akik úgy gondolták, hogy hát na most, hát eljött az ő idejük.
Eszterházy Péter és Eszterházy Márton tulajdonképpen úgy folytatták az életüket, hogy bizonyítottak.
Igen, de ebben én nekem nagyon kevés részem van, ebben én nekem semmi érdemem nincsen. Ha bármibe tudok neki segíteni, az egyiknek egy-egy fordítással, a másiknak, hát Marcinak én nem is tudok segíteni, mert az annyira jobban tud focizni, mint én bármikor el is képzeltem volna, hogy tudnék, hogy azt ő neki kell magának csinálnia.
Mutassa csak, tehát keresztlevél?
Olvas. Keresztlevél szerint 1936. december 22-én születtem Budapesten. Édesapám gróf Széki Teleki Ferenc földbirtokos, anyám, édesanyám Mándi Márta, keresztülőm Winkler Istvánra, gróf Zicsi Gézálné és Zugligeten dr. Huszár Elemér plebános keresztelt.
Mikor szólították utoljára gróf úrnak?
Legfebb tréfából szólítottak középiskolában osztálytársaim, vagy egy-két barátom, de ez nem volt rám sose jellemző.
Emlékszik, ügyvéd úr, amikor telefonon megkerestem, akkor szinte belém folytotta a szót, és azt mondta, hogy ne az ön életéről beszélgessünk, hanem volt magának egy nagyon jó ismerős, egy kis zsellérgyerek.
Igen, volt egy osztálytársam, aki nem értelmes, nem intelligens volt, lángész volt. Akinek az édesanyjának a férje elesett a második világháborúban, 5 gyerekkel ott maradt, hogy fel tudja nevelni 5 gyermekét, hozzáment egy 20 hornas gazdához, ezért aztán a gyerek kulák minősítésű lett. Piaristáknál osztálytársam volt, minden évben megnyert az országos tanulmányi versenyt fizikából, matematikából, amelyel felvételi nélkül kellett volna már egyetemre bejutnia. Utolsó évben angolul írta. Érettségi után találkoztam vele, nekem szerencsém volt, talán a legnagyobb szerencsém az akkori osztálytársaim közül, bejutottam ipariskolába géplakatos tanoncként, és egyik este Nyugatinál találkoztam vele, elmesélte sírva az osztálytársam, hogy ilyen vas lapátoló segédmunkás volt, de kirúgták, amikor megtudták, hogy kulák is a piaristáknál végez, később aztán megtudtam, hogy Cambridge-ben végezte el az egyetemet az angol király mester gyűrűjével, és most a kép Kenerevel, látható kinevező bázison, főtechnológus, saját külön repülőgépén jön haza, mezítláb, vezetve papucsban, amikor édesanyjának Kunszent Mártonban a tanyán meg kell csinálni egy villanykapcsolót.
Hogy hívják?
Szabó Andrásnak hívják.
Szóval nem a maga sorsa jutott eszébe, hanem ennek a gyereknek a sorsa.
Nem csak ennek a gyereknek, hanem azoknak, akik a piaristáknál végeztek. Egy se jutott be felsőfokú intézménybe, mindegyik hasonló módon segédmunkás lett. A piaristák adtak az általános intelligencián felül egy olyan kreatív tudást kitartani, egy küzdeni vágyást, egy valláserkölcsi alapot, egy olyan átlagot meghaladó szellemiséget, hogy mindnyájunknak ez volt egy életre útravaló. 99%-unk, akiket csak ismerek, osztálytársam vagy iskolatársam, mind akár a hazának, vagy akár külföldön megbecsülést és érdemet szerzett, mint orvosok, mérnökök, egyetemi tanárok. Hozzájuk képest én hát egészen alacsony szinten vagyok, mint kisügyvéd.
Mit jelentett ez a bizonyos grófi származás? Jelentette valami iránytűt, vagy valami mércét?
Önmagában véve a származásom annak idején semmit sem jelentett, abból nekem csak hátrányom volt. 51-ben még a kitelepítés elől kellett menekülni, 9 évig az egyetemre nem jutottam be, géplakatos voltam. Önmagában véve akkor semmit, amire büszke voltam, csak az, amit saját magamtól elértem. Az, hogy 9 év múlva egyetemre tudtam kerülni, az, hogy még azt a 9 évet se tekintem elveszett időnek, a személyzeti osztály javasolt volna egyetemre, de csak műszaki egyetemre, és ezt a véleményt én beadtam jogra. Esti egyetemre egy évet elvégeztem, utána szépen különbözetivel átkerültem Nappalira, amikor megtudták, akkor kirúgtak a gyárból Nappalira, de hát kénytelen voltam jó tanulni, anélkül egy vállalatnál elköteleztem volna magam, majdnem 1500 forint ösztöndíjat kaptam, úgyhogy ez elég jelentős összeg volt. Visszatérve, hogy hogy rendezzem el, azért kellett ezt elmondanom, mert igaz, hogy nem ez a rendszer, ez a demokrácia nyitotta ki nekem az ajtót arra, hogy valamit mégiscsak tanuljak. Én törtem be 9 év múlva. Mégis voltak éppen ebben az országban lakom, ez az ország ad nekem kenyeret. Én úgy érzem, hogy itt a helyem.
Ön a Csepeli ügyvédi munkaközösségben dolgozik?
Azóta, mióta végeztem, már 2 évtizede ott dolgozom.
Ugye mi a kapcsolata a családnak a gróf Teleki Pál nevezetes Telekivel?
Rokonom Teleki Pálnak a gróf Teleki Pál unokájával nemrégiben találkoztam, aki Magyarországon járt egy ilyen kőolajipari küldöttségnek az élén és világban küldöttség élén, és a Sziráki Telekirázok astélyban tárgyaltak ilyen vonatkozásban. Itt beszélgettem vele. Azon kívül én magam konkrétan gróf Teleki Sándornak a dédunokája vagyok, aki Petőfi Sándor barátja volt, akinek Koltón írta a kastélyában, Nászútján a szeptember végén és más halhatatlan verseket, és aki egyébként már részt vett Spanyolországban a karlista forradalomban, aki bentábornoknak volt az ezredese, tárnokmestere, mai értelemben vett vezérkari főnöke, akinek Táncsics Mihály volt a nevelője, és aki Garibaldi seregének egyik ezredese volt. És visszatérve még elnézést kérek, úgy érzem, most jelent valamit a származásom. Azért jelent valamit a származásom, mert a legbaloldalibb, legelfogultabb, beállítottságú ember előtt se szégyenkezhetem a családom miatt, nem csak Teleki Pál, nem csak Teleki Sándor, hanem Teleki László, Teleki Blanka, Teleki József, a Magyar Tudományos Akadémia alakítója, Teleki Téka megalakítása, mind adtak valamit a hazának.
Most mit csinál, azon kívül, hogy ügyvédeskedik 20 éve?
Ezen kívül részt veszek a Független Jogászfórum munkájában, de legelső sorban a most újra születő és újra szerveződő cserkész mozgalomban végzek munkák. Nem csak a gyerekkori romantikán vezet erre, hanem visszatérve még egyszer a múltra, az ősökre, úgy érzem, hogyha tudunk ismét feltámasztani egy olyan mozgalmat, amelyek ennek az országnak egy etikai elit ifjúságot nevel, magyarán mondva emberebb embert, és magyarabb magyart, akkor úgy érzem, hogy a név, a nemesség kötelez, nobile obligát, és akkor valósul meg az a piarista osztályfőnökömnek a mondása, hogy sok rám nézve, hogy sokáig tart, amíg az eperfa levélből sejem szövet lesz.
Beszélgető partnerem 23 éves fiatalember, első osztályú labdarúgó.
Tornával kezdtem a KSI-be, aztán nem nagyon tetszett, hogy csak edzésekre jártunk, és hát a versenyek alig voltak. Hát 10 éves koromban volt ez, aztán haverok csábítására átpártoltam a fotballra.
Hol játszol most?
Ferencvárosban.
És akkor most már egy bemutatkozást is?
Eszterházy Márton vagyok.
Amikor én megvártalak az öltöző ajtóban, valaki odaszólt neked, hogy mi van, grófocskám?
Hát ugye általában ismerik a játékosok a családnak a múltját, meg én is meséltem erről.
És amit elmondtál a játékosoknak, az körülbelül annyi, amit a köztudat is tud, hogy az Eszterházy családnak két nagy ága volt, de folytasd te.
Hát igen, a hercegi, meg a grófi, mi a grófi ághoz tartozunk. És hát különösebbeket nem mondtam, csak kérdezték, hogy hol voltak a birtokok, és hát ott a környékén, Dunántúl.
Kérdezték, hogy mennyi?
Csak úgytam, hogy fél Dunántúl, de ez egy kicsit túlzás. Legidősebb bátyám az író, nekem a sportéletben, hát ez jött ki.
Volt-e olyan ki nem mondott dac bennetek, hogy az életben megmutatjátok?
Bennem nem. Engem hívhatnának Kovácsnak is, szóval nem. Bennem ilyen semmi nem volt, hogy most én Eszterházy Márton vagyok, akkor én megmutatom a történelem, vagy magyar órán szóba került a családi név, vagy hercegi, vagy grófi, és akkor mindig röhögtek rajtam.
A régi grófokkal, nemesekkel, vagy azok leszármazottaival tartod el kapcsolatot?
Ha nem tudom, miért kell mindig feszegetni ezt a grófi dolgot, mert én nem érzem magamat se grófnak, se semminek. Egy vagyok a mai fiatalok közül. Semmi különös érzés nem tölt el, hogyha erre a névre gondolok, szóval semmi.
A magyarországi Eszterházy kastélyokban jártál-e?
A kastély, ami közvetlen családhoz tartozik, az a Csákvári, ami most időszanatórium, azt most nagyon szépen rendbe hozták, és tavaly néztem meg. Hát egy elég fura érzés volt, de úgy nem éreztem semmi nosztalgiát, hogy most mi lenne, hogyha enyém lenne a felső emelet. Gátás iskolás koromban jártam Fertődön, a hercegi kastélyban. Hát az múzeumnak van berendezve, de bejáratnak le kell venni a cipőt, papucsot kell húzni, és meg kell venni a belépőt. Hát most ilyen csoportosan voltunk, de hát én mondom, hogy nem veszek egyet, és aztán rám szólt a néni, hogy fiatal ember vegyen jegyet, és akkor mondtam neki, hogy hát azért majdnem itthon vagyok, csak nem fogok egyet venni.
A Budapesti Történeti Múzeum büféjében beszélgetek egy fiatalemberrel, aki a múzeum könyvrestaurátora. Bemutatkozása kérlek.
Betlen Béla vagyok.
Tehát a gróf Betlen család egyik fiatalembere, 23 éves. Mit tudsz a család dolgairól?
A betleni gróf Betlen család ága a miénk. Amit tudok, azt feltétlenül könyvekből, irodalomból tudom. Nálunk otthon ez nagyon nem volt téma. Hatan vagyunk testvérek, úgyhogy a mindennapi élet problémái nem nagyon engedték, hogy ilyenekről és egyáltalán nem aktuális dolgokról beszélgessünk. Egyrészt, másrészt a szüleim mindketten intelligens emberek voltak, és az életre neveltek minket.
Nem nehéz kitalálni, hogy a család nehézségeire céloztál. Voltak ilyenek?
Feltétlen voltak, mint minden olyan családnak, ahol 6 gyermek van, és azt a 6 gyermeket fel kell nevelni. Az édesapám, mint villanyszerelő, először segédmunkásként dolgozott egy építőipari vállalatnál, ezután sikerült egy villanyszerelői szakvizsgát tennie, és mint szakmunkás dolgozott.
Az ő neve?
Betlen Dániel.
Ifjú gróf Betlen Béla élete hogyan alakult, hogy indult? Fölvettek simán az iskolába, voltak nehézségeid abból, hogy tudták, milyen családból származom?
Először is meg kellett száfoljam. Én 1955-ben születtem, tehát semmiféle előneveim nincsenek. Egyetlen nővérem van a családban, aki 44-ben született, és így van anyakönyvezve. Saját belső emberi problémákon túl az életem ilyen szempontokból nehezítve soha nem volt.
Milyen gondjaid akadtak saját magaddal és a körülötted zajló világgal?
Hát amennyi volt, édesapám mindig azt mondta, hogy jobb kell legyek, vagy más kell legyek. Hát nem hordhattam hosszú hajat, és ez fájt. És egy csomó ilyen, ami nekem mind kötöttség volt, és gyermekfejjel érthetetlen.
Nem volt téma a családban a gyülekvő nehézségek leküzdésének leckéje, és egyáltalán a kesergés hangvétele?
Nem nagyon, mert nagyon vidám életet éltünk, hát ahol 6 gyermek van, ott mindig van mozgalmasság. A Dunaparton laktunk, nagy kert volt a házhoz, Mindenféle gyümölcsök teremtek, zöldségek teremtek, nyáron fürdőnadrágba is mezítláb rohangáltunk június elejétől augusztus végéig a parton, és ettük a zsíros kenyeret, pont ugyanúgy, mint bárki más a faluban.
Osztálytársaid tudták-e, hogy nagymúltú Betlennel van dolguk? És ha valaki rá is kérdezett, hogy a grófi csemete áll-e előtte, akkor tagadtad, vagy vallottad?
Nem tagadtam, és nem vallottam. Azt mondtam, hogy ez az a család. Nem hiszem, hogy néhány szó, amit az ember mond, vagy nem mond, bármiféle tartalmat adna, vagy egy 1000 évvel későbbi, nem tőlünk számolva, hanem egy család 1000 éves pályafutása annak patinát adna egy előnév, vagy néhány előnév.
A családnak vannak-e külföldi ágai, külföldre szakadt része?
Vannak, nagyon sokan elmentek a második világháború alatt, illetve a vége felé, és sokan elmentek 1956-ban.
Na most ti gyerekfejjel, ezzel a grófi múlttal, puttonnyal vagy balanszal a hátizsákban, nem kezdeményeztetek olyan beszélgetést otthon a szüleitekkel, hogy hát tulajdonképpen miért csináljátok ezt a fajta életet itt?
Papám mindig azt a választ adta, hogy mi magyarok vagyunk. Én nem hiszek abban, hogy máshol kell élni. Nem hiszek abban, hogy sem most, sem 200 évvel ezelőtt, sem 200 év múlva el kell menni onnan, ahol élünk, ahol születtünk, ahol az ismerőseinket megszereztük és szerezzük. Azt hiszem, hogy az emberi kapcsolatok mindennél többet mondanak. És én nem akarok Nyugat-Európában villát és autót és 500 ezer márkás takarékkönyvet. Én itt szeretnék élni a barátaimmal és egy sört meginni. Ez olyan tornacipős hangulatú, de ez valóban így van. Nem hiszek abban, hogy az embernek a mi volt, ez attól függ, hogy egy háza van, vagy öt háza. Szóval az embernek saját magának kell eljutni szellemileg és emberileg olyan kvalitásra, hogy úgy érezze, hogy közel megfelelő életet él, kedves ismerősei, barátai vannak. És mikor majd leszünk 50-60 évesek, akkor azt mondhassuk, hogy azért szép volt, jó volt. Semmiféle társaságban nem lehet mérvadó az. Az ember legyen szimpatikus saját maga miatt, az emberi mi volta miatt, vagy ne legyen az. De hogyha bárki avval kezdi nekem, vagy bárkinek, hogy a papája sebészorvos,
vagy az édesapja gróf,
ettől se lesz szimpatikus. Ez is érdekes pont annyira, mint azt mondanám, hogy kaszkadőr vagyok. Ez valami érdekes, valami egy kicsit misztikus, mert az ember nem tudja, hogy pontosan mi az, vagy pontosan hova tegye. Ködös elképzelései vannak.
Akarod-e tudni, hogy pontosan mit jelent?
Akarom tudni, vagy nem tudom. Azt hiszem, hogy kívülről nem is lehet ezt megtudni. Ezt akkor lehet tudni, ha az ember benne él.
Dr. Podmanicki Erzsébet, foglalkozására nézve...
Orvos vagyok.
Kutatóorvos.
Kutatóorvos, igen.
Hiába kerestem tehát azt, hogy mikor rendel, nem rendel.
Nem. Két gyerek mellett, férj mellett rendelni már. Mikor? Főleg egy nőnek nem lehet.
Mikor hallotta utoljára a megszólítást, hogy kedves bárónő?
Nem is tudom, hallottam-e. Hát Magyarországon nem.
És külföldön?
Külföldön, igen. Külföldön élő arisztokrata rokonaimnál még biztos.
Meséljen már valamit a családjáról. Milyen kultúrtörténeti érdekességek tartoznak a Podmanicki családra?
Hát egy nagyon régi család, ők az első bárói családja Magyarországnak, és vannak hírhet és híres családtagjai.
Mi mondja, hogy ők? Mi?
Mi? Hát igen, mi. A hírhettek tulajdonképpen a két legelső Podmanicki, János és Rafael, akikről hát a legelső írásos emlékeink vannak, ők Manin hegység alatti várba laktak, ezért is hívják Podmanini Podmanickinak a családot, és bizony elég hírhettek voltak, mai szóval rabló lovagok. Ezt a férjem szoktad az orrom alá is dörgölni, hogy rabló lovag őseidre hasonlítasz. Aztán a történelem során elég sok nagynevű embert adott a családunk, például egy püspököt, aki IV. Bélát koronázta. Az utolsó híres Podmanicki pedig, hát akiről most nagyon sokat lehet hallani, Podmanicki Frigyes, aki az édesapám dédapjának volt a testvére, és akit Krúdi Gyula, mint Budapest vőlegényét emlegeti, és aki tulajdonképpen egész életét Budapestért áldozta föl, soha nem nősült meg neki, effektív családja nincs, gyerekei nincsenek, tehát az az ágott így ővele kihalt.
Róla nevezték el a nevezetes Podmaniszki utcát is?
Nem, tulajdonképpen nem, azt egy Podmaniszki Lászlóról nevezték el, aki azt az utcát, amit ma Rudas László utcának hívnak, az egész utcát Budapestnek ajándékozta. Ő róla most van elnevezve egy picike kis tér az Arany János utca mellett, ahol a metró megálló van. Pár évvel ezelőtt kapott is a család akkor egy meghívót, annak a, ott egy kis emléktáblát állítottak föl.
Hol élt a család?
A család akkor még, amikor ez a Podmaniszki Frigyes is élt, és az édesapám dédapja, akkor Aszódon élt, ott ma is létezik a Podmaniszki kastély, amit éppen idén nyáron látogattunk meg, mikor a bátyám itt volt, aki Amerikában él.
A kitelepítés hol érte?
A kitelepítés Röjtök Muzsajon ért minket, ahol a édesanyám édesapjának a kastélyában éltünk. A nagyapámat, az édesanyám édesapját Tiszasűre telepítették ki, minket pedig csak egyszerűen kiraktak a kastélyból egy kocsmába.
Ez gyerekfejjel hogy élte meg? Emlékszik-e például a kiutasító végzésre? Hogy hangzott ez? Mire hivatkozott?
Nem, erre így konkrétan nem emlékszem. Én csak arra emlékszem, hogy engem az első általános iskolába, első osztályba azért nem vettek föl, mert azt mondták, hogy ki a kastélyból, majd jöjjön jövőre. És aztán így is lett, egy évvel később kerültem első elemibe, ami aztán sok problémát okozott. Első elégtelenemet pontosan azért kaptam, mert szótagolás helyett folyékonyan olvastam.
Ezt komolyan mondja?
Ezt komolyan mondom, igen. És aztán a kitelepítés, hát végül is számomra a gyerekfejjel nagyon gyorsan elmúlt, és akkor a kitelepítés után ugye nem lehetett Budapestre fölköltözni, visszaköltözni, a nagyapám Tiszasűről egy Budapest melletti kis falucskába költözött, és akkor az egész család oda került, mi is oda jöttünk, úgyhogy én ott is tanultam aztán később.
És miből élt a család? Miből tartott el a családot az édesapa?
A kitelepítés alatt az édesanyám és az édesapám Sopron megyében répát egyelni járt, ami nem volt könnyű feladat, mert az édesanyámnak emellett 4 kisgyereket kellett gondozni. Minket tulajdonképpen ezért is nem telepítettek ki olyan nagyon-nagyon, ahogy a legtöbbet, mert 4 kicsi gyerek volt, a húgom az 52-ben született, a legkisebbik húgom, tehát ő még pólyás volt akkor.
És édesapjának mi volt előtte, a kitelepítés előtt a foglalkozása?
Ő magántisztviselő volt több helyen, de hát ő tulajdonképpen a kitelepítés alatt is még egy fiatal ember volt, és utána tanult, géplakatos lett, többszörösen sztahanovista géplakatos.
És tudták-e, hogy Báró Podmaniszki a sztahanovista?
Igen, tudták, sőt a munkatársai, az egyszerű géplakatos munkatársai nagyon szerették és nagyon tisztelték, és csak per Báró úr. Ez volt a megszólítás, de aztán az egészségi állapota miatt ezt abba kellett hagyni, egy súlyos gyomorfekét kapott, és az operáció után hát az orvosok azt tanácsolták, hogy próbáljon valami újat, akkor újra tanulni kezdett, és akkor végül is radiológus lett, és ilyen talajtömörségi vizsgálatokat végzett is, ehhez hasonlókat.
És önnek mi lett később, hát akkor, amikor pályát kellett álmodni, vagy választani, vagy határozni, mi lett az álma?
Én tulajdonképpen már nagyon régen gyerekorvos akartam lenni, illetve hát orvos, és aztán később gyerekorvos, ami nem ment könnyen. Először is a 8. általános iskola elvégzése után, ami itt Budapest melletti kis falucskába történt.
Mert hogy Budapestre nem jöhetett vissza.
Igen, a kitelepítés után nem lehetett ugye visszajönni. Ott a szomszédos kis városban lett volna a gimnázium, ahol a állami gimnázium is volt, és egyházi gimnázium is volt. Az állami gimnázium igazgatója kereken megtagadta azt, hogy én oda felvételt nyerjek kitűnő bizonyítványom ellenére. Így kerültem az egyházi iskolába, amit soha nem bántam meg. Lehet, hogy különben is oda kerültem volna, a családunk egy vallásos család volt. Ott is érettségiztem.
Szintén kitűnően.
Igen, azt is. Nem, hát mondjuk magaviseletből nem volt jelesem. És utána az egyetemre, az orvostudományi egyetemre próbálkoztam Budapesten. Hát ez bizony nem elég keserves volt. Az első felvételinél megfelelt pontszám ellenére visszautasítottak, és ezt bizony következő 4 évben megismételték.
Tehát összesen 5-ször?
Összesen 5-ször jelentkeztem, és megmondom őszintén, 5-5-ször sem a két szép szememér és a tudásomért vettek föl.
Hányban volt ez?
64-ben érettségiztem, és ahhoz hozzáadunk ugye 4 évet, mert az 5 jelentkezés az 4 évet számít. 68-ba kerültem végül is be, de csak azért, mert egy akkor vezető pozíciót is betöltő professzora az egyetemnek be akarta bizonyítani, hogy igenis az ilyenek is bekerülhetnek az egyetemre, akkor, ha az eredményük a megfelelő, és akkor nekem 20 pontom volt, akkor még a régi módszer szerint maximálisan 20 pontot lehetett elérni, és így bekerültem. Minden nehézség ellenére azt azért el kell mondanom, hogy sokszor találkoztam emberekkel, akik nem tekintve azt, hogy én ki vagyok, azokban az még, hát ha nem is nehéz, de nem egyértelmű időkben a segítségemre voltak. Például az egyetem elvégzése után én az egyetemen benne akartam maradni, sőt meghívást is kaptam a végül is első főnökömtől, Lapis professzortól, a Egyes Számú Korbozdani Intézetbe, ahol már akkor rákutatás folyt, és nem tőle, de máshonnan tudom, hogy nem akartak fölvenni, mert nem akarták, hogy én ott, mint tanársegéd, hát ugye a fiatalokat oktassam, és ne adj Isten Korbonztan címén valami
elforgató ideológiát terjesszem.
Tanítsak nekik, és ő kiállt értem, és azt mondta, hogy neki pedig ez az ember kell, és én nekem végül is ez lett az első munkahelyem. Úgyhogy tulajdonképpen azt hiszem, hogy ezek sokban megkönnyítették azokat az éveket, és éppen ezért nem dühöttek azok az éveim, hanem makacsul bizonyítani akartam csak, hogy igenis, még mindig itt vagyunk.
Kedves Betlen Béla, amikor mi utoljára beszéltünk, akkor hát egy évtizeddel fiatalabb voltál, és én azzal a benyomással jöttem el a beszélgetésünk után, hogy egy kicsit keserű, szonorikus hangulatú fiatalembert ismertem meg, aki, ha jól emlékszem, abban összegezte az életérzését, hogy tulajdonképpen nem perlekedik a sorsa, mert történelmi hangulatot árasztó falak között történelmi okiratokkal bíbelődik. Akkor a Történeti Múzeum munkatársa voltál.
Én nem emlékszem, hogy 10 évvel ezelőtt rossz kedvű voltam, vagy mondjuk morózus. Egy biztos, hogy abban az időben utat kerestem, ami soha nem egy nagyon vidám, meg nagyon ilyen kacarászos időszak. Természetesen akkor kilátástalannak tűnt, hogy milyen módon tudom az egzisztenciámat megoldani, ugyanúgy, mint most is a szűk 20 éves emberek reménységei. Azóta eltelt 10 év, én viszonylag gyorsan rájöttem arra, hogy sokkal tovább érek saját közérzetemet tekintve, hogyha megpróbálom függetleníteni magam, és megpróbálom a saját képességem és tehetségemhez igazítani a lehetőségeket. Hát ez a 10 év, ez nagyon sűrű volt, és nagyon nehéz volt. Először is kiköltöztem Szentendrére, ott vettem egy romos házat, amit sikerült néhány év alatt renoválni, illetve rendbe tenni. Majd az építkezés révén annyi adóságom lett, hogy kénytelen voltam elkezdeni kereskedni. Az első néhány évben, mint szellemi szabad foglalkozó restaurátor működtem, az utolsó 3 évben, mint kereskedő.
Számodra mit jelent ez a családi örökség?
Hát nagyon nehéz, mert hát mindannyian ebben az országban élünk, és pontosan tudjuk, hogy borzasztó nagy értékválságok vannak. Az értékválsággal telített világunkban a hasonló családok ma már, és idézőjelbe teszem, bizonyos fajta laufot kaptak, gyakorlatilag hitelük lett, ha ezért meg is dolgoztak. Semmiféle akadályoztatásokról nem tudok hosszú-hosszú évek óta, nem csak a mi családunkra, hanem egyáltalán.
Úgy érzed, hogy a elszenvedett sérelmek hangoztatása, az abban való kiteljesedése egy életnek, az egy meddő út?
Hát mindenképpen meddő út, de nem igazán tudok mások helyett nyilatkozni, ugyanis mikor én 10 évvel ezelőtt nem akartam kötélnek állni, és nem akartam nyilatkozni, akkor azért volt, és ezt el is mondtam, hogy az ember nehezen beszél olyan dolgokról, amiben a szülei haltak bele majdnem. Tehát privát nekem ilyenfajta kalandjaim nem voltak, túl a szokásoson, hogy nem sikerült az egyetem, meg sok minden nem sikerült úgy, ahogy mondjuk öröm lett volna, de ahogy mi szép lassan növekedtünk fel, hisz 55-ben születtem, azóta folyamatosan egyre kevésbé volt érdekes a mi szerepünk és a mi személyünk. Az én érzésem szerint a történelem teljes munkát végzett. Nem nagyon hiszek abban, hogy a régi társadalmi, nagy társadalmi rétegek között, hát mondjuk ki, az arisztokraták között valaki olyan kvalitássá érlelődne, hogy jelentős szerepet játszhatna egy társadalmi életben. Természetesen ezt az én ismereteim között.
Szóval túl élte önmagát az arisztokrácia a nem. 21. század küszöbére?
A meglévő hétköznapi problémákat ítélve túlélte és kibírta. De ez olyan szellemi és idegi veszteségeket okozott. Hangsúlyozom, ez csak az én véleményem és az én érzésem, hogy ilyen jellegű hátránnyal indulunk a nagy változásokban is.
Kinek drukkolsz? Minek drukkolsz?
Hát a magyar népnek, hogy rövid legyek, és nagyon drukkolok, hogy ebből az országból ne kelljen elmenni ahhoz, hogy valaki egészséges életet tudjon élni. Azért drukkolok, hogy a kint élő magyarok hazajöjjenek szép lassan, és ez azt jelenti, hogy itt minden elindult, minden a működés felé indult.
Nézd, Béla, én most már tudom, hogy te körülbelül hogy helyezed el magad a mai világban, és hogy csukják be ezt az aktát, becsukhatják-e a szüleid?
Hát semmiképpen nem, mert rengeteg család van, ahol ebbe belehaltak, rengeteg család van, ahol túléltek, de elrontott és tönkrement életeket jóvá tenni nem lehet egyrészt. Másrészt azt hiszem, hogy itt nem csak családi sérelmekről van szó, hanem minden, amit a régi kultúrához tartozónak éreztek, tárgyi kultúra és szellemi kultúra, gyakorlatilag nem egy átminősítés következett, hanem minden tönkrement, amit sok-sok évtizeden és évszázadon keresztül produkáltunk.
És ebben a században a te életed úgy indult, hogy fiam, nem?
Gyakorlatilag igen, mert mi falun nevelkedtünk fel, és nagyon korán kiderült, hogy mi egy olyan speciális fajta kisebbség vagyunk, aki egyrészt nem szempont, másrészt pedig
még elszámolható történelmi elégtételnek is a nép számára.
Nem hiszem, mert a történelem ki fogja deríteni, illetve szép lassan már kiderítette azt, hogy a régi társadalmi rend vezetői mennyire voltak népnyúzóak. Hát mindenki számára kiderült, hogy volt ilyen gazda is, és olyan gazda is. Mindenféle gazda volt, remélhetőleg, és az eddigi tudomásom szerint kevés volt a rossz gazda, és viszonylag sok volt a jó gazda, hisz a dolog működött sok száz éven keresztül.
Most végeredményben drukker vagy ellendrukker vagy?
Mindenképpen drukker vagyok, mert a vesztes csak a magyar nép lehet. Az összes többi érzésem szerint majdnem mellékes.
Mert ha mellékes lett volna, akkor fogtad volna magad és áttetted volna életed szinterét máshová. Erre meg volt a lehetőséged?
Hát meg volt a lehetőség, mint mindenki. Többször voltam nyugaton, viszonylag ifjú koromban, soha eszembe se jutott, és azt hiszem belehalnék, ha máshol kéne élnem.
Elhangzott Husza Stúdió Kékvér Kutyabőr második rész. A dokumentum műsorban nemesi családok leszármazottai szólaltak meg. A riporter Hegyi Imre volt. Szerkesztette Kobalik Márta. A hangfelvétel 1989-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, február 19-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.